Folytatjuk a Rebriefet, akik itt vannak velünk, Márki Anna és Gabnai Máté, a Kollabor stábja. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
A témánk pedig a Kollabor influencer tehetségkutatója. Óhatatlanul eszembe jutott még néhány perccel ezelőtt az Influencer Akadémia. A jelenség az mindenképpen említésre méltó. Nektek mi volt a terv? Mit akart a költő?
Talán a tehetségkutató szót már is kiigazíthatnánk, nem tudjuk, hogy mire, de az biztos, hogy talán annál több vagy másabb, mint egy klasszikus tehetségkutató, hogy itt azért egy konkrét cél van, amiért versenyeznek a versenyzők, méghozzá az, hogy egy bizonyos márkának, vagy egy bizonyos márkával együttműködést kössenek 1 millió forint értékben, és hogy ez majd milyen hosszú időre szól, meg miben állapodnak meg ezen belül, az majd rajtuk múlik, de a lényeg, hogy a márkával szeretnének kötni egy szerződést.
A mögöttes szándék pedig az volt, hogy kicsit kiigazítsuk ezt betekintést nyerjünk abban, hogy mi van a hashtag reklám posztok mögött, és akkor mindezt egy ilyen versenyes csili-vili köntösbe csomagolva.
Picit hadrugozzak még ezen a tehetségkutató dolgon, mert ugyan nem azért, tehát hogy így visszagondolva, hogy miért jutott ez az eszünkbe, de mindenképpen ezek a kulisszák voltak, ezek a maga a stúdióberendezés, a térhasználat, ahogy úgy találkoznak, visszavonulnak, hoznak valamit, vannak ugye a kulisszák mögötti jelenetek. Miért nyúltatok ehhez a nagyon-nagyon klasszikus formátumhoz, miközben elvileg TikTokoskodós világ, meg ilyen nagyon friss az influencer marketing, meg a pörgésről szól és a trendekről, és ehhez képest egy ilyen nagyon bevett és klasszikus formátumot választottatok ahhoz, hogy megmutassátok ezt a világot, hogy mi van akkor a hashtag reklám mögött.
Tőlünk talán nem idegen, ha valaki találkozott a Sávlekötő vagy az Egy Asztalnál című műsorainkkal. Mi alapvetően tévés alapokból építkezünk, ugye közösen egy egyetemen találkoztunk, így alakult az egész saját kollaborációnk, a Crash Content, és emiatt mi szeretünk ezzel kísérletezni, hogy tévés formátumokat social médiára kompatibilis tartalmakkal ötvözünk, és picit itt is ez volt a cél, hogy egy ilyen témát, egy ilyen köntösbe, vagy egy ilyen megvilágításba csomagolva tudjunk megmutatni.
Az alaphelyzet, amit fel akartunk állítani, az volt, hogy egy coworking irodában vagyunk, ami a valóságban is így van, a Create 26 nevű coworking irodában forgattuk a műsorokat, és pontosan ez is volt a szándék, hogy igazából ez egy meeting, vagy több meeting egymás után hangulatot keltsen, ahol persze egy picit szerkesztett minden, vagy hát nyilván nem egy pódiumon ülnek öten alapesetben, meg nem a backstage-ből jönnek be a versenyzők.
Ablaktalan tárgyaló kellett volna.
Hát igen, arra meg azt éreztük, hogy az talán nem a legjobb ide.
Vagy az már tényleg nagyon távol áll a TikTokos milliótől.
Még mielőtt tovább megyünk arra, hogy az influencereken, vagy az influencerek megítélésén javíthat-e ez a műsor, menjünk rá arra, hogy ma hogyan ítélik meg az influencereket Magyarországon.
Hát itt biztosan máshogy válaszolnának maguk a tartalomgyártók is, ugye most nekünk egész élőképünk van arról, vagy hát nagyon sokat beszélgettünk velük erről, hogy milyen megítélésük van, és majd a műsorban is elhangzik akár a márka és a segítői szájából, és a versenyző tartalomgyártókétől is, hogy alapvetően van egy stigma az influencereken, a kreatorokon, hogyha hashtag reklám, hogyha van fizetett együttműködésük, akkor eladták a lelküket, akkor már az nem az eredeti tartalom, amit egyébként posztolt, és...
Bocsánat, ez egy ilyen tipikus influencer evolúció? Szóval ezt más országokban is lehet tapasztalni, vagy ez egy nagyon lokális reakció, hogy eladtad a lelked? Tehát, hogy ezt sokszor halljuk egyébként, de hogy ez egy lokális dolog? Vagy ez így volt mindig is mindenhol, amikor megjelentek az influencerek, nem tudom, az Egyesült Államokban, akkor ugyanezt kapták.
Ugye az elején ez egy egészen más, pont az volt a lényege az influencer létnek, hogy nagyon természetesen, nagyon a reklámozástól, a márkák reklámozásától eltérően nagyon őszintén és azonos tartalmakat tudtak akár posztolni egyébként. Elmondták az őszintét a termékekről, a szolgáltatásokról, és aztán a hashtag reklámokkal azért ez kicsit átalakult egyébként, de pont az a visszás ebben, hogy közben meg azt szeretjük fogyasztani, ami egyébként még mindig önazonos, és még mindig a legtermészetesebb formában tálalja a reklámot. Ez szerintem egyébként határon túl is így van, de nyilván nekünk nagyon lokális képünk van arról, hogy a magyarok aztán meg nagyon szeretnek így kritikusan szemlélődni, hogy jaj, hát akkor ez már minden csak a pénzről szól, és ez már nem is hiteles tartalom.
És akkor félig meddig a Kollabor koncepciójában ez a dupla csavar pont, hogy egy ilyen reklámozós helyzetbe teszitek bele miközben ő azzal szeretne érvényesülni, meg azt szeretné elmondani magáról, hogy ő mennyire önazonos, mennyire a saját gondolatait és a saját ízlésvilágát közvetíti a követői felé, attól függetlenül, hogy milyen márkákkal kerül kapcsolatba, vagy dolgozik együtt?
Igen, mi ennek szerettünk volna terepet biztosítani, ahol egyrészt feltűnhetnek olyanok, akiknél talán fel sem tűnik a hashtag reklám, hogyha olyan posztot tesz ki, mert annyira, hát ezt sokszor mondtuk, már annyira önazonosan gyárt tartalmat a saját oldalaira, hogy igazából megbocsátjuk neki azt is, hogyha reklámokkal van tele, mert ugyanannyira szórakoztató. Illetve igen, tehát azért nem menjünk el amellett se, hogy itt a márkák, akik vállalták, hogy beülnek ebbe a döntéshozói székbe, ők maguk is örülnek annak, hogy azért ez nekik is egy nagy reklám.
Egyébként akár csak a saját példánkon is, ugye mi is YouTube-ra és az egyéb social felületekre gyártunk tartalmat, szponzor segítséggel, mindegyik műsorunk így készül, erre húztuk fel az egész működésünket, és nagyon érdekes volt, ahogy belementünk az elmúlt pár évben megtapasztalni azt, hogy miket várnak el a márkák, a tartalomgyártóknak mik a szempontjai, ez egyébként hol megy akár szembe egymással, hogy tudja segíteni egymást, és hogy közben a tartalomfogyasztói oldalról pedig időről időre, bár egyébként a mi követőink vagy nézőink ilyen szempontból szerintem nagyon, nagyon simulékonyak, vagy értékelik azt, hogy milyen minőséget kapnak, de hogy szemet hunynak a nézők a felett, hogy egyébként a minőségi tartalom mögött mennyi munka, vagy akár pénz szükséges ahhoz, meg idő, hogy minőségi tartalmat tudjanak kapni, de elvárják, és ha viszont reklámot látnak, akkor pedig kritikusak ezzel, és valahogy ezzel a jelenséggel szerettünk volna foglalkozni, úgy, hogy ezt az influencereken keresztül ragadjuk meg.
Most igazából tök sok olyan ellentmondást és konfliktust már így a felszínre hoztatok ebbe a beszélgetésbe, ami alapján tényleg azt gondolom, hogy erről érdemes műsort csinálni, mert van benne elég sok sztori, meg feszültség, meg izgalom, de még azért azt áruljátok el, hogy még amíg nem mentetek eddig bele a koncepcióba, honnan jött az, hogy pont influencerekről, influencerekkel kellene műsort csinálni? Miért nem választottatok egy másik kreatív szakterületet, vagy úgy általában az életnek valami másik területét? Kívülről jött, tehát egy márka, vagy bármi más igény keresett meg titeket egy ilyen típusú együttműködéssel, vagy...
Google Trending, Bence, Google Trending. Biztosan megnézték.
Vagy tényleg ez, hogy akkor a tizenévesek közül minden tizedik, vagy nyolcadik az influencer akar lenni, vagy mi volt a mozgatórugó?
Igen, ezek mind, akár. Tehát nem is az első próbálkozásunk, ahol influencerek vannak a középpontban, de ez az első, ami látható, mert azt gondoljuk, hogy ha az emberek figyelnek valakire, és annak a valakinek akár még mondani valója is van, akkor azt miért ne tehetnénk egy olyan köntösbe, ami szintén valami újat hoz létre. És az a verseny, amit mi erre most kitaláltunk, vagy az a sorozat, mert hogy ez fontos elmondani, hogy eddig egy egyetlen első részt láttak a nézők, amiben egy verseny látható, hogy 6 versenyző küzd a márka kegyeiért, és aztán most nem sokára a következő epizódon már csak 3-an lesznek, ahol szintén versenyezni fognak egymással, egy kicsit más műfajban, itt pitchelniük kell egymás után a márkának, hozni ajánlatot, meghallgatni az ellenajánlatot, és ez már inkább a cápák közöttre hajaz.
Hogyan választottátok ki a karaktereket? Milyen szempontok szerint?
A szempont az volt, hogy nano, mikro és makro influencereket is felvonultassunk.
Szeretem ezt a szót egyébként, ezt mondjuk már hallgatóknak, hogy a nano...
Nagyon kicsi, közepes, és kicsit még közepesebb
követettség. Az a lényeg velem, hogy hány követője van egy nano influencernek.
Igen, ők 10 000 alattiak, ők a nagyon picik. De hogy visszatérve a kérdésedre, olyan tartalomgyártókat kerestünk, akik a mi, hát most ez fura, ezt nehéz körvonalazni, mert nagyon szubjektív, de hogy szerintünk egyébként valami érdekeset és egyedit közvetítenek a saját tartalomgyártásukon belül. Alapvetően mindegy volt, hogy melyik felületen vannak fönt, TikTokon, Instán, YouTube-on is fönt lettek, sőt, akár Facebookon is, és szerettünk volna nagyon eltérő karaktereket megmutatni. Nyilván úgy, hogy mi ismertük a márkát és a márka briefet, hogy ők mit szeretnének és milyen célközönséget szeretnének megszólítani, és ehhez szerettünk volna olyan tartalomgyártókat passzintani, akik valamilyen dilemmát, helyzetet, érdekes kérdéskör tudnak felvillantani majd a műsorban, illetve nyilván, hogy olyanok is versengjenek, akikkel egyébként majd szeretne a márka együtt dolgozni. De hogy nyilván a 6-ból nem mind 6 olyan volt, aki egyébként passzol a márka koncepciójához, de érdekes kérdéseket vet fel, hogy egyébként egy valódi együttműködésben mit keresett egy márka, vagy milyen szempontokat mérlegel.
Persze ez most egy ilyen pilot időszak, vagy most indul az egész, és emiatt kicsit direktebb volt a casting. Viszont, hogyha lesz folytatás, akkor mindenképpen szeretnénk ezt kinyitni, szóval aki influencernek érzi magát, és szeretne egy ilyen versenyben részt venni, ő majd tudni fog jelentkezni is.
Utolsó kérdésünk, igazából ez egy szubjektív kérdés mindkettőtökhöz, hogy most eltöltöttetek x napot, gyanítom x hetet ezekkel a közreműködőkkel, együttműködőkkel, influencerekkel és szereplőkkel szorosabban. Mi az, amiben a ti személyes véleményetek, képetek megváltozott róluk?
Az biztos, hogy az csak megerősítette, amit a márkákkal való együttműködésben tapasztaltunk saját részről, az csak tovább árnyalódott abban, hogy ők mit keresnek, vagy miket mérlegelnek. Tartalomgyártói oldalról inkább az, hogy tök érdekes az, hogy reggel, este, napi szinten mindenki nézze meg a képernyő idejét, meg az applikáció használati idejét, hogy több órát pörgetjük ezeket az embereket, de ismerjük talán a tartalmaikat, de nem igazán értjük, hogy miért dobja elénk, vagy mi miatt fog ő meg engem, vagy hogy mennyi munka van neki a tartalomgyártása mögött, vagy akár egy-egy üzenet miért abban a formában kerül elém, és picit nekem ez a tudatos médiafogyasztás, ami vagy tartalomfogyasztás, ami benárnyalódott.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
Köszönjük.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
A Kollabortól Márki Annával és Gamnai Mátéval beszélgettünk. Ez volt mára a Rebrief. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, további szép napot, viszont hallásra.